Jánson úr, miként Bovicki úr is, igen jól emlékeznek rá, hogy Maria Jánson lengyelül beszélt hozzájuk a telefonban. Még Lilian kisasszony is emlékszik rá, hogy az utolsó telefonbeszélgetés, amelyet Jánsonné a halála napján folytatott, valamely az ifjú svéd hölgy számára idegen nyelven folyt. Innen a következtetés. A bűnöző ismeri ezt a nyelvet. Bevallom, a rendőrség tett egy ártatlan próbát, és meggyőződött róla, hogy az, akit a gyilkosságok elkövetésével gyanúsítunk, valóban ért lengyelül. Lehet, hogy írni és beszélni nem tud, de kitűnően érti a nyelvet. Eddig semmit sem értek az egészből, panaszolta Nilerud doktor. Hamarosan mindent megértenek, mondta a főadnagy, és folytatta az elbeszélést. De amikor elárulta, hogy ért lengyelül, a gyilkos már nem az első baklövését követte el. Már előzőleg is tett valamilyen szerencsétlen összehasonlítást, amikor elismerően nyilatkozott kisportolt alkatomról. Sajnálkozott, hogy nem viselek egyenruhát, mivel szerinte nagyon jól állna nekem a zöld mundér. A gyilkos feledékenysége végzetesnek bizonyult. Zöld egyenruhát a Gestapo viselt Auschwitzban. A svéd rendőrségnek csak egy része visel egyenruhát. A közlekedési és a közbiztonsági csoport, de az is sötétkéket. Ez volt az első eset, amikor gyanakodni kezdtem erre az emberre. Mint hogy senki sem szólt közbe, a főadnagy folytatta. Így hát Lommában bekövetkezett a találkozás a bujkáló háborús bűnös és hajdani áldozata között. De a gyilkos nem volt bizonyos benne, hogy felismerték-e. Éppen ezért gondosan figyelte Jánsonné asszony magatartását. Menekülni nem tudott. Ezzel rögtön elárulta volna magát. Ebben a helyzetben még Skandináviát sem hagyhatta el. A szomszédos Kopenhágán nem jutott volna túl. Éppen ezért állandóan szemmel tartotta Jánsonnét. Sikerült kihallgatnia a nő beszélgetését az öreg lengyellel. Megértette, hogy azonnal cselekednie kell. Néhány órával később Svédország leggazdagabb asszonya már nem élt. Sven Breman gyorsan jegyezte a rendőrtiszt szavait. Feltételezem, hogy a gyilkosnak először nem volt szándékában kioltani az öreg halász életét. Azt gondolta, hogy róla és a Maria Janssonhoz fűződő kapcsolatáról a rendőrség soha nem szerez tudomást. De a malmői szörmebolt tulajdonosa vallomásában említést tett az öreg lengyelről. Lilian pedig segített nekünk őt azonosítani. Elhatároztam, hogy másnap reggel meglátogatom. A gyilkos azonban gyorsabb volt nálam. Most már értem, mondta az újságíró. De ha valaki egyszer a bűn útjára lép, gyilkolnia kell mindvégig. A gyilkos a lengyel megölése előtt vagy után találkozott Algot Olsonnal, a lommai rendőrrel. Megrémült. Lehet, hogy Olson összefüggésben hozza majd a találkozást a bűnténnyel. Ezért hát ugyanaz a kéz kiholtja a rendőr életét is. Ugyanakkor a bűnös mindent elkövet, hogy eltorzítsa a valóságos képet. Tökéletes húzás volt, amikor Zsecsecki lakásában a szekrény alá dobta azt a gyűrűt, amelyről tudjuk, hogy Jánsonné tulajdona volt. Feltételezem, hogy akkor találta meg a gyűrűt, amikor az lecsúszott Lilian ujjáról. Ön állandóan rébuszokban beszél, vágott közbe a tengerész kapitány. Hallgatom az elbeszélését, és el sem tudom képzelni, ki a gyilkos. Mi a neve? Kérem szépen. Íme a családi és vezeték neve, valamint a teljes hivatali rangja. Hubert Meixner, SS Oberscharführer. Hogyan jött rá? Amikor a gyanunk mind konkrétabbá vált, kis próbát tettünk. Kiderült, hogy az ember, akit gyanúsítunk, ért lengyelül. Minden nehézség nélkül beszereztük az új lenyomatát is. Ott hagyta egy poháron. Megvolt a fényképe is. Egészen frissek Lommából és több más korábbról. Meg egy 20 évvel ezelőtti is. A kezünkben lévő bizonyítékokat megküldtük Lengyelországba. Ott, másokkal ellentétben, nem felejtették el, milyen rettenetes bűnöket követtek el a hitleristák. Lengyelországnak ezen felül gazdag dokumentációja van fényképekből és bizonyítékokból azoknak a háborús bűnösöknek a tetteire vonatkozóan, akik az auschwitzi koncentrációs táborban dolgoztak. Maria Jansson hiába keresett valakit, aki ugyancsak volt Auschwitzban és megerősíthette volna a gyanúját. Elég ügyetlenül csinálta. A magánnyomozást választotta, noha a rendőrségnek sokkal könnyebb lett volna megtalálnia a keresett szemét. Felhasználtuk a nemzetközi kapcsolatainkat. A lengyelek gond nélkül felismerték, kitábrázol a fényképünk, és bőséges adatokkal láttak el bennünket Hubert Meixner személyét és szövevényes múltját illetően. E dokumentumokból tudjuk, hogy Huber anyja norvég nő volt. Az apja pedig, Hans Meixner, több mint 10 éven át dolgozott a lengyelországi Sosnowiecben. Az ifjú Hubert ott lengyel iskolába is járt. Így aztán a németen kívül lengyelül is, norvégul is tudott. Tudomásunk van róla, hogy az Oberscharführer specialitása a szívbe nyomott fenol injekció volt. Így végzett ki több mint 1000 foglyot. Ezen kívül, amikor Auschwitzba a transportok érkeztek, Hubert Meixner is végzett úgynevezett szelekciót. A transportok egy részét azonnal a gázkamrába küldte, a fiatalabbakat és erősebbeket pedig dolgozni, ami az ottani körülmények között szintén halálos ítéletet jelentett, csak részletre adagoltat. Valószínűleg ez az ember küldte gázkamrába Maria Jansson anyját és testvéreit. Később egy ideig Németországban bujkált, hol lengyelnek, hol norvégnak adva ki magát. Kiváló papírjai voltak. Ezekről még Auschwitzban gondoskodott. Egyszerűen elvette azoktól az emberektől, akiket maga gyilkolt meg. Így sikerült végül Norvégiába, onnan pedig Svédországba eljutnia. Tökéletesen fedezte magát. Van egy olyan közmondás, hogy a lámpa alatt van a legsötétebb. Ha nincs ez a véletlen, más szóval egy találkozás Maria Janssonnal, akkor talán soha senki sem bukkant volna rá. De ma letartóztatom. Semmit sem segített rajta a 3 gyilkosság, ami egyébként csak csepp bűnei tengerében. Magnus Torg félbeszakította az elbeszélését és rápillantott az órájára. Rettenetesen elszaladt az idő, mondta. Csak azért ugrottam be ide Astrid Brands panziójába, hogy magamhoz vegyem a többi holmimat. Vissza kell mennem Lundba. Bocsássanak meg, hogy itt hagyom önöket. Ma még sok munka vár rám. Miközben ezt mondta, a főhadnagy olyan mozdulatot tett, mintha fel akarna állni, de visszatartotta őt valamilyen gondolat, mert dr. Björn Nilerudhoz fordult. Doktor úr, mintha említette volna, hogy még ma Lundba akar menni. Ha akarja, elviszem. Van hely a kocsimban? Át kellene öltöznem, válaszolta a rendőrorvos egy kissé rekedten. Rendben van. Végül is várhatok önre 15, mondjuk 20 percet. Köszönöm. 20 perc múlva itt leszek, mondta Nilerud doktor, és sietve távozott a szalomból. Mégsem akarja elárulni nekünk, ki ez a Hubert Meixner nevű gyilkos, mondta Clara Tuvesson, és ugyancsak felemelkedett a fotelból. Mielőtt az ügyész hivatalosan alá nem írja a letartóztatási parancsot, mondta Magnus Torg, nem szabad szolgálati titkot kiadnom. Már így is sokat mondtam önöknek. Mértéken felül beszédes voltam. Én is felmegyek. Clara Tuvesson biccentett a fejével a rendőrtiszt és az újságíró felé, és szintén elhagyta a szobát. A férje követte. A szalomban csak a 2 férfi maradt. Magnus Torg és a riporterek királya, Sven Breman. Az újságíró odahúzta a foteljét a rendőrtisztéhez, s habár a szobában nem volt senki, suttogva fogott a mondókájába. A főhadnagy az újságírót hallgatva könnyedén elmosolyodott. Látszólag nem figyelt semmire és senkire, csak a beszélgető partnerére. De aki közelebbről ismerte Magnus Torgot, annak nem kerülhette el a figyelmét, hogy a főhadnagy mozdulatlanul ül ugyan, de az idegei pattanásig feszültek. Percenként tekintgetett a szalon hol egyik, hol másik ablakára. Kint ezen a szép nyári délutánon teljes csend volt. Csak az országútról hallatszott be időnként az elhaladó autók búgása. A füvön pihenőállásban egy-egy rendőr állt a villa minden oldalán. A strandra vezető kertajtónál is felvillant egy sötét egyenruha sziluettje. Azon az autón kívül, amelyen a főhadnagy érkezett, volt egy másik rendőrség feliratú is. Ez a panzió főbejárata előtt parkolt. Magnus Torg emberei őrt álltak, ő pedig az óráját figyelte, mennyit halad a nagymutató. Csak az akaraterejének köszönhette, hogy közben közvetlenül tudott társalogni a riporterek királyával. Néhányszor benézett valaki a szalomba, de miután látta a komoly beszélgetésbe elegyedett két férfit, szó nélkül visszahúzódott. Nilerud doktor félbeszakítja a naplóírást. Csütörtök, június 20. Van tehát 20 percem arra, hogy a jegyzeteimet befejezzem. Oda mentem az ablakhoz és kikémleltem. Szó sem lehetett róla, hogy a parkon át menekülni lehessen. Legalább 3 rendőr őrködik lenn. Másmerre kell szöknem. Mégis eljutott hát hozzám ez a Magnus Torg. Elismerem, alábecsültem az ellenfelemet. Ilyen fiatal, azt hinné az ember 3-ig sem tud számolni, nemhogy nyomozást vezessen egy ilyen nehéz és bonyolult ügyben. Nem vettem komolyan, és most megfizetek ezért. Ez volt a legnagyobb melléfogásom. Ami viszont az egyenruhát illeti, igazam volt. Mi más mérhető ahhoz a szép zöld mundérhoz, amiben oly pompásan festett a német ifjúság? Halálfej a sapkán, SS jelzés a galléron. Azok voltak az idők, amikor ott álltam a vasúti rámpán. Körülöttem az alacsonyabb rendű emberek tömege. Nádpálcám egy kurta intésével döntöttem arról, hogy élet vagy halál vár-e erre a gyülevészhadra. Sajnos túlságosan is jó szívű voltam. Válogatás nélkül a gázkamrába kellett volna küldeni mindet. Akkor Maria Jansson nem maradt volna életben, és nem találkoztam volna vele 25 év múltán a Brandt panzióban. Mellesleg szólva épp akkor, amikor már úgy éreztem, biztonságban vagyok. Bennünket, németeket a jóságunk vitt a sírba. A rosszul értelmezett humanizmus. Ettől sem a Führer, sem közvetlen felettesünk, Heinrich Himmler nem volt mentes. Ezeket a mindenféle franciákat, lengyeleket, norvégokat, hollandokat, belgákat, oroszokat, meg a többi alacsonyabb rendű embert azonnal likvidálni kellett volna. Egy Auschwitz helyett legalább 100 ilyen tábort építeni. Ma nagy árat fizetünk az akkori gyengeségünkért. Azok ketten, Maria Jansson meg Stanislav Trzeszecki, csak is az irgalmamnak meg a jókedvemnek köszönhették, hogy még 25 évet éltek. A kezemben volt az életük, egyszerűen a tulajdonom volt. És akkor követeltem vissza ezt a tulajdonomat, amikor szükségesnek láttam. Nem volt ez bűntény, ahogy az a taknyos mondta a svéd rendőrségtől. Csupán elvettem azt, ami régóta az enyém volt. Egyébként az öreg halász csak önmagát hibáztathatja. Nem szabad kinyitni az ajtót éjfélkor csak azért, mert valaki ott áll kinn és lengyelül kér bebocsátást. Egy kicsit kellemetlenül érintett, hogy kést kellett mártanom annak a nagy darab szőke fiúnak a hátába, de miért kellett éppen akkor ott ődöngnie Brancné panziója előtt éjszaka a strandon, amikor az öreg meggyilkolása után visszatértem Lommából? Persze, ha tudtam volna, hogy Magnus Torg régóta engem gyanúsít, biztos életben hagytam volna a Jámbor őrmestert, és megpróbáltam volna az utolsó lehetőséget elmenekülni valahová Dél-Amerikába. Lehet, hogy sikerült volna.